Köszöntöm Önöket! Az életre szóló könyvek sorozat adásai részben portrék, részben könyvajánló műsorok. Mert én biztos vagyok benne, hogy rengeteget elárul az emberről, hogy melyek azok a könyvek, amelyek kiemelkednek sok-sok olvasmányélménye között. Lackfi János költő, író, műfordító a vendégem ma.
Megvan-e az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy hú, én most már ilyeneket fogok olvasni? Tehát nyilván ez gyerekkorban jön el, és az ember beleszeret valamilyen történettípusba, valamilyen műfajba, egy érzésbe.
Emlékszem, 6 éves koromban elolvastam egy valamilyen népmesés könyvből egy 6 oldalas mesét, hát nyilván nagyon nagy betűkkel volt szedve meg egyáltalán, de úgy emlékszem arra az érzésre, hogy így égett az arcom, meg büszke is voltam, meg fáradt is, meg úgy izgalom is volt bennem, hogy most így történt valami az életemben, egy kicsit ilyen, mint egy ilyen szerelemféle az olvasással, és nekem valahogy ez maradt meg, hogy ettől fogva a történet visszafordíthatatlan. És aztán persze ez megismétlődött sok-sok kalandregénnyel, rengeteg Walter Scottot olvastam, rengeteg Verne Gyulát olvastam, rengeteg Dickenset, Dostoyevsky, Tolstoyt később, magyar paraszt írókat, Veres Pétert, meg Szabó Pált, Tömörkényt, Móricot, Csehovot, az már talán valamennyire gimnáziumban is, de az már így az egyetemi éveimnek volt a kábszere, hogy végtelen hosszan kellett ülni vizsgákra készülőben, vagy kis dolgozatírás miatt a Széchenyi könyvtárban, és amikor már úgy elegem lett, akkor fölmentem és elkezdtem, vagy folytattam tulajdonképpen a sok kötetes Csehov összes olvasását, és így ami tetszett, azt elolvastam, aztán már csak a lyukakat lődöztem ki, amik még nem voltak, és elolvastam az összes Csehovot és az összes Maupassant tulajdonképpen vizsgára készülés helyett, vagy mondjuk így firmanagy mellett.
De azt tudod, hogy mi volt az, ami azt az érzést adta, hogy ez egy kicsit én is vagyok, hogy ez az én történetem is, hogy ez egy kicsit rólam is szól. Tehát amikor Vernét mondod, akkor a kaland, meg az olyan világok fontosak, ahova még nem juthattál el, de amikor már közös pont van. Megmondom, miért kérdezem, mert az a lista, amit elküldtél, abban vannak olyan hősök, vagy vannak olyan történetek, amik egy picit rokoníthatók veled, majd elmondom, ha odaérünk, hogy miben.
Igen, könnyen lehet, de én az igazság, hogy akár a 15 éves kapitánya, ugye Vernétől, vagy, de nem csak a kamasz hősöknél, meg nyilván a Huckleberry Finnnek, tehát abban volt persze valamiféle külön izgalom, hogyha kamasz volt a hőse a könyveknek, de úgy én ezt nem annyira igényeltem, én teljesen jól el voltam, mint Jean Valjean, vagy mint Raskolnikov, vagy Judov herceg. Tehát, hogy engem igazából nem zavart, sőt, én kimondottan azt éreztem, hogy én egy Ivanhoe típusú hős szeretnék lenni, aki torokszorítóan hűséges, és tud ilyen lélegzet elállító dolgokat csinálni spontán, és mindig sziporkázóan visszavág, akár karddal, akár szóval. Tehát, hogy persze ez egy romantikus történet, meg elképzelés volt ugye a világról, de mindig, én valamilyen mértékben mindig megtaláltam magamat.
Amikor kezdtél verseket írni, ahhoz is kapcsolódott valamiféle romantikus elképzelés?
Ez azért nagyon sajátos volt, mert egyfelől mindenki, minden családban vannak ilyen furcsa, többé-kevésbé normálisnak, de inkább kevésbé normálisnak tűnő vendégek, akik jönnek, dumálnak, verik az asztalt, berúgnak, telecigizik a lakást, stb. Nálunk is voltak ilyenek, csak ezek nem, mit tudom én, géplakatosok voltak, vagy taxisofőrök, hanem mind író, költő, művész, ilyen-olyan, amolyan, és mit tudom én, egyik barátainkhoz elmentünk, és mentünk volna hazafelé már a kis Warburgunkkal, és egyszer csak az egyik ilyen koma szájában egy nagy kitépet fűcsomóval 4 kézláb kimászott a kocsink elé, mint hogyha tehén lenne. Ez nagyon megmaradt nekem. Vagy volt egy fotóművész barátunk, aki ugyanúgy szüleim barátja természetesen, aki neki fogott, és egy írtó nagy hó volt az egyik télen, még a 80-as évek, még nem a 87-es, hanem még azelőtt az egyik télen, és ugyanúgy építette velünk a hóvárat, és kipirulva hógolyózott. Így utólag úgy érzem, hogy a visszagyerekedésében talán némi borocska is besegített. Na szóval, hogy egyfelől nekem olyan értelemben, mint egy átlagos kamasznak vagy fiatalnak, nem volt romantikus ez a költői, írói, művészi szakma, vagy hogy mondjam, sokkal kézzelfoghatóbb volt, hiszen édesapám, édesanyám íróköltő, műfordító, és ilyen formán ez a társaság, ez nekünk egészen mindennapos volt. Másfelől persze voltak ideájaim, és mondjuk a 20-as éveimnek az elején én úgy szerettem volna kinézni, és hát igyekeztem is úgy kinézni a nagy apáimnak a levetett ruháiban, cipőiben, mellényeiben, óraláncával, mint maga Kródi Gyula, mert ilyen romantikusan képzeltem el az igazi költőnek a kinézetét, és aztán hát az évek során ez a romantika azért jelentősen lekopott rólam.
A szüleid irodalom szeretete, illetve az élete, a munkája szabott neked irányt mondjuk olvasás szempontjából? Tehát, hogy valaha kaptál úgy könyvet, hogy figyelj, ezt muszáj olvasnod, nincs mese?
Hát persze, meg egyáltalán 10 000 könyv volt otthon a falon, és nem mind dísztárgy, hogy hozzá ne nyúlj, mert remekül illik a kandalló mintázatához, a színárnyalata, tehát nem így, hanem mi. Tehát láttam, hogy levették a könyveket, beleolvastak, apámnak volt egy olyan szokása, hogy csak ugye maga örömére, akár angolul, akár magyarul, így bele-beleolvasott olyan hangos könyvszerűen könyvekbe, ott állt a polc mellett, és nem mutatvány volt, vagy akár ott volt valaki, akár nem, ugye magának csak így ízlelgetve felolvasta a könyveket, ez nekem nagyon tetszett, meg sokat jelentett, és még többet jelentett az, hogy meg lehetett kérdezni, hogy melyik könyvben mi van belül, tehát hogy élő katalógus cédulákként a rendelkezésemre álltak a szüleim, és hogy kérdeztem, hogy szerintük ez jó lesz-e, nem, vagy mást olvassak, vagy mit olvassak, vagy miért, és szóval ez egy nagyon nagy dolog volt, és hát az is nagyon nagy dolog volt számomra, vagy így utólag nagyon-nagyon hálás vagyok érte, hogy emellett mi egy olyan normális, átlagos köznapi életet éltünk, tehát tyúkokat tartottunk, kerítést festettünk, paradicsomot termesztettünk, és az írás, meg az olvasás, az egy volt, édesapám judo edzéseket tartott, mi lementünk segíteni, bemelegítést tartani, szőnyeget pakolni, és így tovább, sorba állítgatni a gyerekeket, tehát ugye az írás-olvasás egy volt a normális emberi tevékenységek közül, és ezért én nagyon hálás vagyok, hogy nem valamilyen UFO művész felsőbbrendűségi érzésben nőttem föl, hanem hát igenis láttam, hogy a mű formálódik, hogy nem az ihellet csap bele az emberekben, hanem az emberek dolgoznak, hogy vastag kéziratokat néznek át. Amikor a rendszerváltás eljött, akkor a Remetei Kéziratok címmel szüleim rögtön egy saját kiadású folyóiratot indítottak, akkor láttam, hogy milyen az előfizetőket nyilván tartani, akkor megcímezni, beborítékozni a folyóirat példányokat, korrektúrázni, közben fordítottam is már bele, meg saját szövegeket is írtam akár. Tehát, hogy a szerelőaknából is láttam az irodalmat, és ez is egy nagyon fontos tapasztalat volt.
Ha most regényhős lennél, akkor muszáj lenne megkérdeznem azt, hogy sosem akartál ebből kitörni, mert amekkora szabadságot ad ez az irodalom szempontjából, a kulturális szempontból, ez a családi közeg, akár be is zárhat.
Én nem készültem írófélének, és a szüleim is jobban örültek, hogy én zenét tanulok, meg operaénekes tenorista szeretnék lenni, természetesen hős tenor, és erre bátorítottak is, meg tetszett is nekik, ezt a világot nem annyira ismerték, azt gondolták, hogy egy kicsit szabadabb világ, mint az irodalomé, hiszen az irodalomban azért én még ugye a létező szocializmusban nőttem fel, és elég könnyű volt elcsípni valakit, akit nem akartak, hogy kelleténél nagyobbra nőjön, hát egyrészt egzisztenciálisan, ugye határok között jól meg lehetett fogni, másrészt, hogyha nem fordítanak le téged, akkor nem tudsz ebből a nyelvi közegből kimászni. Ők azt gondolták, hogy talán egy olyan nemzetközi szakma, vagy ha kinyitja valaki a száját és elkezd énekelni, akkor az valamelyest jobban mérhető, mint hogyha valaki ír, és ugye egy csomó áttételen keresztül jut el, ha egyáltalán eljut, és ez ugye rengeteg pénz, mint valamit lefordítani külföldi nyelvekre. Én aztán persze beházasodtam egy zenész családba, és láttam, hogy azért a zenészt is el lehet kapni, hogyha van rá központi akarat, tehát hogy egy picit idealizált volt ez a zene szabadságáról szóló elképzelés a szüleimnél, de minden esetre féltésből és kedvességből ennek nagyon örültek, de aztán nem gördítettek semmi akadályt, Én 17 évesen határoztam el, hogy jó, akkor mégiscsak irodalom, és akkor elkezdtem verseket írni egy álszerelem hatására, és azok közül egy olyan 100-120 verset írtam a téli szünetben, folyton roncsoltam őket, újraírtam, stb., és akkor ebből a 120 kis szövegből 20-at beírtam egy füzetbe, és odaadtam édesanyámnak, aki hát rengeteg fiatallal foglalkozott egy ilyen diákirodalmi körben, tényleg hát Kemény István, Tóth Krisztina, Kunárpád, Vörös István, stb., Térei János, és el voltam szánva, hogyha ő azt mondja, hogy nem, akkor én nem csinálom, mert hogy amatőrködni, amikor az ember szülei profik, az gáz, és azt mondta, hogy jó, hát ezek elég jó már, úgyhogy nyugodtan csináljam.
Mit jelent az, hogy álszerelem?
Hát az álszerelem az az, ami nem igazán szeremlik itt az én esetemben az irodalomnak, mint Aliennek a kiszabadulására volt jó. Illetve nem álszerelem, csak szóval én nagyon sokakban tudtam viszonylag párhuzamosan szerelmes lenni, akár a teljes viszonzatlanság mellett is. Egy kedves lányjal beszélgettem másfél órát a karácsonyi ünnepség forgatagában, hát ez nyilván úgy nézett ki, olyan annyira volt inti, hogy így mit mondasz? Nem érti? Jaj, én nem! Tehát, hogy így beszélgettünk, és körülbelül ennyire értett meg egymást, nem is emlékszem semmire a tartalmából a beszélgetésnek, de annyira belém ivódott ez a drága lány, hogy egyszer se hívtam föl a téli szünetben, viszont mindig velem volt. Tehát körülbelül ilyen Juhász Gyula típusú gondolati távszerelem.
Ugye ezek a beszélgetések úgy készülnek, hogy én mindig kérek a beszélgetőtársaimtól előzetesen könyveket, amelyek valamilyen fontos emlékhez kapcsolódnak, és tőled is kaptam. Ebből az ötből, amit elküldtél, melyik az első olyan élmény, ami valamilyen az életedben meghatározó emléket hív elő?
Talán a Karamazov fivérek volt az első.
Karamazov fivérek?
Igen, igen. Amit olyan kamaszkoromban olvastam, 15-16 éves lehettem, és azért is választottam ide, hát több minden miatt, egyrészt Dosztojevszki akkora alap megszólalás, már ahogy a Karamazov fivérek elején arról értekezik, hogy miről értekezzen, és hogyan, és már rögtön belebonyolódik abba a hihetetlenül sodró elmélkedés folyamba, ami én nekem legalábbis annyira Dosztojevszkies, mint hogyha mondjuk egy folyónak a felszínét nézném, és sosem ugyanolyan, de van egy alaphullámzása, egyszer csak visszavonja, amit mond, másik irányba kezd el pörögni, és hihetetlenül látványos, és tükrözi a valóságot, és összetöri, és újra kirakja. De a másik, ami talán nagyon fontos volt, hogy ez a könyv így valahogy elhelyezett bennem ilyen jó néhány jó könyvek, azok ilyenek jó néhány robbanó töltetek, nyilván kamaszként sok minden. Nem értettem, nem úgy értettem, nem fogtam fel. Amikor, mit tudom én, valami talán hosszabb leíró passzus következett, akkor nyilván átlapoztam, és mikor újra olvastam jó pár éve, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen kamaszkoromban egyáltalán nem részesültem semmiféle vallásos nevelésben, de hogy a hitből való fogalmaimnak egy jelentős része az az Aljosa Karamazov figurából származott. Nem igazán értettem, hogy mi történik, amikor ő betegen megtér, meg elkezdi egy egészen más ilyen szeretett közegen keresztül szemlélni a világot. Talán azt is csak félig meddig kapizsgáltam, ahogy a gyerekek, akik ott ugye zaklatják egymást, vagy egy ilyen zaklatási ügy van a háttérben, ahol ő, mondjuk így, hogy Aljosa Karamazov mediátorként, önkéntes mediátorként működik közre, vagyis hát oda megy az utca gyerekekhez, akikkel senki se törődik, nyugodtan nagyon verhetik egymást kővel, vagy bármit csinálhatnak. És Aljosa a Karamazov meg, mint egy mai szociális munkás, beleelegyedik az életükbe, úgyhogy ő félúton áll a felnőtt és a gyerekvilág között, tehát félig gyerek, félig felnőtt, pláne a lelkében különösen gyermek, és ugye a hosszú betegség is még érzékenyé teszi őt, és a jézusi tanításra való nyitottsága, meg a szerzetesekkel való kapcsolata is. Hát hogy mondjam, egy olyan bonyolultságú folyamat modellezésében vesz részt, mint mondjuk egy világháború, vagy egy genocídium. Tehát, hogy kicsiben ez a gyerekhorda, vagy gyerekcsapat, akiket így összefújt a szél az utcákon, ez lejátsza a világtörténelemnek a kisebb és nagyobb konfliktusait, és ebbe Aljosa, mint egy ilyen jézusi figura megpróbál mediálni, és sikerül neki, ami hát maga Dosztojevszki is jelzi, hogy ez egy rész siker, vagy egy folyamatnak a része, mert hogy mi lesz ezekből a srácokból, valószínűleg bűnöző, mert hogy pályára vannak állítva, a közeg lehúzza őket, de hogy ebben a közegben valamilyen illuzórikus módon egy pillanatra megvalósul az, hogy ja igen, megértettem, nem bántom, mert miért bántanám.
Mikor találkoztál a Guillaume Nándor kötettel? Meghatározó olvasmányélménye egy generációnak, ugye?
Igen, igen. Hát én viszonylag későn találkoztam vele, tehát ezt a könyvet szerintem talán egy 10 éve olvastam először, és aztán most pár éve újra olvastam, úgyhogy nekem nem olyan értelemben volt meghatározó, hogy most az életem kormányán fordított volna egyet, vagy hogy akkor, amikor ez megszületett, hű de nagy élmény volt, hanem egy olyan fajta narrációt testesít meg, amit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon izgalmas, és nagyon fontos, hogy hát itt adott egyrészt egy ilyen groteszk kisvárosi közeg, mindenféle fura figurákkal, tehát ilyen bandákkal, akik egyrészt adiverseket szavalnak, másrészt jól berúgnak, harmadrészt a konkurens bandával, időnként bicikli láncokkal leszámolnak. Ez a banda elesodródik egy cigaretta csempészeti, meg ital csempészeti bizniszbe, mert hiszen valahogy pénzhez is akarnak jutni. Az is egy nagyon Guillaume Nándoros történet, hogy egy ugye nemzetközi tranzitútvonalon vagyunk, ez a Balkán kezi csókolom, ott van Csuk, a török pékmester vagy cukrászmester, erre most hirtelen nem emlékszem. Neki van egy titkos raktára, ahol átpakolják a csempész árut. Nagyon összetett és nagyon furcsa világ, egy csomó idejét múlt figurával, mindenki dédelget valami titkos vágyakat. Ennek a könyvnek ugye a Börtönről álmodó mostanában című könyvnek a főhőse, ő verseket ír, és hát úgy be akar kerülni az egyetemre, és éjjeli őrként dolgozik, és akkor behunja fél szemét, amikor jönnek a csempészek, tehát hogy tulajdonképpen bűnrészes lesz, és talán az egyik legizgalmasabb egyébként a Guillaume Nándori univerzumban az a bűnhöz, vagy a mondjuk így a társadalmi erkölcshöz való viszony. Tehát ez a félszemüket behunyó, ilyen kicsit félig meddig naív, félig meddig dörzsölt balkáni figurák mondjuk így, vagy mi így mondjuk, de hát nyilván, hogy tőlünk nyugatabbra azt mondják, hogy kelet-európai figurák, és abban bizony már mi is benne vagyunk. Tehát akik kicsit mindig olyan gumírozottnak tekintik ezeket a társadalmi törvényeket és szabályokat, mert hiszen ők ugye mindig el voltak nyomva, ők ugye mindig be voltak zanzásítva, ők ugye mindig ki voltak játszva egymás ellen, tehát a felsőbbség ellen tulajdonképpen kicsit ilyen betyáros csíny vagy rózsasándoros dolog nem egészen törvényes utakon járni. Aztán ezt a szegény barátunkat még a balsors is üldözi, mert kölcsönkér egy oldalkocsis motort, és akkor azzal meg motorkocsikáztatja, oldalkocsikáztatja a szerelmét, de ebből egy nagy szerkétlenséges, és nem akarom lelőni a dolgot, minden esetre ő a regény elején börtönről álmodik, és aztán a regény közepe táján, vagy első harmada után kiköt a börtönbe, és ott megint megnyílik egy univerzum, tehát hogy nem az történik, hogy ja Isten, serű börtönévek, hanem a börtönön belül egy ilyen nagyon kedélyesen veszélyes viszonyrendszer alakul ki. Tehát egy tulajdonképpen egy nagyon pikareszk, vagy nagyon történetcentrikus, vagy nagyon akciófilmszerű szövegez, és közben mintha az egészen uralkodna egy ilyen álmos vidéki lebegés.
Végignéztem a könyveket, és például nekem nagy kedvencem a Pamuk, amit írtál, az Orhan Pamuk furcsasága fejemben. Ja, ezek között a könyvek között volt olyan, amire pontosan emlékszel, hogy hol olvastad, hogy mi történt akkor, milyen élethelyzetben voltál?
Pamuk maga az egyébként nekem nagyon olyan, hogy a kórházhoz és a sztrókhoz kötődik, mert hogy egy ilyen író-olvasó találkozó kapcsán szertettem már nagyon régóta fentem a fogam a Pamuk etekre, és akkor a Pamuk akkori magyar kiadójának az egyik könyvét mutattam, és amikor hát így a honoráriumra szó terelődött, én terettem rá szót, akkor mondták, hogy akkor küldenének könyveket, és a könyveik között nem annyira volt olyan, vagy nagyon kevés, ami egyáltalán megdobogtatta a szívem, de ez a Pamuk életmű sorozat az nagyon, és akkor mondtam, hogy akkor küldjenek egy pár kiló Pamukot. Viszont hát ezek elég terjedelmes 6-800 oldalnyi könyvek, és hát váratott magára a sok munka között, hogy el tudjam olvasni. És amikor bekerültem a kórházba sztrókkal, és hál' Istennek nagyon-nagyon olcsón megúsztam, a Jóisten tenyerén hordozott, hogy tényleg már egy egy-két nap után teljesen tünet és panaszmentes voltam, viszont ott kellett maradnom megfigyelés, kardiológia, stb. És akkor mondtam a drága feleségemnek, hogy hozzam már be a pamukokat, mert soha jobb alkalom. És olvastam őrült módjára elmerülve, és emlékszem, hogy így a kórház kerítőbe, mert nagyon szépen odasütött a nap, így a tavaszi napsütésben olvasom, és a szobatársaim, akik nem olvasó emberek voltak, ilyen rettenetesen meg voltak rémülve, hogy szegény tanár úr még itt is a kötelességét teljesíti, mintha a katona lettem volna, és nem győztem volna nem föl alá masírozni a teremben. Nem lehetett nekik, meg nem is kezdtem el megmagyarázni, hogy ez nekem öröm megélvezett. Úgy mondtam, hogy ne sajnáljanak. De pont ezt a pamukkötetet, amiről most itt szó van, ezt már később olvastam el, és ebben viszont a hely, ami előjön, az nem elsősorban az olvasás helye, bár látom magamat, amint itt a lakásunkban, meg kinn a teraszon, felhőnézegetés közben a függőágyban olvasom ezt a könyvet, de elsősorban Isztambul az, ami eszembe jut, ugyanis annyi könyvet, tehát 6-8 könyvet legalább, vagy 10-et is talán elolvastam Pamuktól, úgyhogy éreztem a zsigereimben Isztambult, nagyon-nagyon 100% isztambuli író, és óriási ajándék volt, hogy később eljutottam Isztambulba, és mai napig így a jezsuitáknál laktam ott, és egy olyan teraszuk volt, ami a Boszporusz kanyarra nézett, és hát ez pamukkal vagy pamuk nélkül is szinte naponta vagy heti többször eszembe jut az az érzés, milyen volt arra a teraszra ott kimenni, vagy milyen volt a pamuknak a múzeumába, az ártatlanság múzeumába oda találni. Kitűztem magam elé, hogy nem fogom megnézni a GPS-em, meg nem tudom én micsoda, hanem szépen elindulok körülbelül arra felé. Néha megkérdezek embereket, persze nem tudtak általában semmiféle nyelven, ők magyaráztak törökül, én kérdeztem angolul, franciául, magyarul, mindenül, és oda találtam. Tehát, hogy egyszerűen valahogy ezt is olyan sorszerűnek éreztem, tehát tudtam, hogy nem lehet, hogy ne találjak oda, és ez egy varázslatos múzeum, de most nem erről a könyvről beszélek, ugye? Viszont arról a könyvről, amiről beszélek, ugye a furcsaság a fejemben, az a könyv az Isztambul könyve is.
Hogy miről szól Orhan Pamuk Furcsaság a fejemben című csodás regénye, arról a következő adásban hallanak majd, addig akár érdemes elolvasni is. Amiről szó volt még, Gion Nándor Börtönről álmodom mostanában, és Dosztojevszkij Karamazov fivérek című regénye. A következő adásban folytatjuk tehát ezt az interjút Lackfi Jánossal, és további regényekről mesél majd. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, további kellemes rádiózást kívánok!